kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 23. Zsoltárunk első versét. hadd köszöntsük itt őket. Köszönhetem a testvéreket készfogással, vagy itt csak a könyökünkkel? Isten álljon meg sok áldást kívánok. Isten álljon meg sok áldást kívánok. Isten álljon meg sok áldást kívánok. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálatel szívvel köszönjük meg azokat a testvéreket, akik ebben a hónapban ünneplik a születésnapjukat. Kérjük, hogy áld meg őket, szereteteddel, kegyelmeddel, jó voltoddal vedd körül az életüket. Kérjük, hogy óvd meg őket a kísértések, a próbatételek közepette, és segítsd, hogy a te áldásoddal győzedelmes hívő életet élhessenek. Légy áldott minden jó voltodért. Köszönjük azt, hogy kezedbe ajánlhatjuk őket, és azt kérjük, hogy mind mennyei Atyánk, őrizd meg őket, védelmezd, támogasd, légy a segítőjük. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Ámen. Hadd kérjem a gyülekezetet, hogy énekkel köszöntsük azokat, akiknek ebben a hónapban van a születésnapjuk, a 134. Zsoltárunk harmadik versét. Énekeljük el. Nem tudom, rajta van a számítógépen? Mm. 134. Zsoltár harmadik versét. Fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének Ábrahámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Ábrahám megtelepedett Kánaán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többet becsület előtte. Ezért Száraj ezt mondta Ábrahámnak. miattad ért engem sérelem. Magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrahám így felett Szárajnak. Hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában. Annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta. Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hova mész? Ő így felelt. Az Úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala. Térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala. Nagyon megsokasítom a te utódaidat. Annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala. Ime teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallotta az Úr a nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá. Te vagy a látás Istene, mert ezt mondta. Én is láttam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat, Lahajrói útnak. Ott van most is Kádes. Kádes és Béret között. Azután fiút szült Hágár Ábrahámnak. Ábrahám Izmaelnek nevezte a fiút, akit Hágár szült. Ábrahám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmael szülte Ábrámnak. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy neked a leglehetetlenebb helyzetben is van segítséged. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk, hogy számon tartod az életünket. Kérünk szépen segítsd, hogy tudjunk mindig maradéktalanul bízni bennünk. Bűnbánattal valljuk meg, hogy mi is sokszor olyanok vagyunk, mint ez a szolgáló lány volt. Hogy az életünk nehézségeiben megfutamodunk, megrettenünk, kétségbe esünk, és közben azt sem tudjuk, hogy mit cselekszünk. De kérjük szépen, bennünket is szólíts meg a te igéddel. Tégy bennünket a te álhatatos keresztény gyermekeiddé. Add, hogy azokban a helyzetekben, amelyeket kezedből fogadtunk, hagyd tudjunk álhatatosak maradni. Kérjük szépen, te vezérelj bennünket. Mutasd meg az utat a számunkra, és add, hogy bizalommal tudjunk előtted járni. Te vezess bennünket a Szentlélek által, most is igéddel, és a hétköznapokban is. Kérünk, segítsd, hogy hagyd legyünk a te igédnek, nem csak a hallgatói, hanem a megtartói is. És így élhessünk neked tetsző, győzelmes keresztény életet. Amen. Helyünket foglaljuk el, és a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 84. Zsoltárunk első versét. Azután menjenek majd ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre.
Thank you.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk a Római Levél 4. részéből, Római Levél 4. részéből, a 17. verstől a 19. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert Ábrahám hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem mondta kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Amen. A gyülekezet foglalja. Kedves testvérek, néha annyira megszokunk egy kifejezést, hogyha az ember az ellenkezőjét hallja, akkor is teljesen meg van róla győződve, hogy a megszokottat hallotta meg. Így vagyunk ezzel a mostani igével is. Nem azt mondja igénk, hogy Ábrahám a reménytelenség ellenére is reménykedve hitt, hanem azt mondja, hogy Ábrahám a reménység ellenére is reménykedve hitt. Különös ez a megfogalmazás. Hogyan lehet a reménység ellenére is reménykedve hinni? Nincs valami elírás, vagy valami tévedés? Nem, nincs. Semmi elírás. Az eredeti görög szövegben is erről van szó, hogy reménykedve hit, a reménység ellenére is reménykedve hit. Tehát volt reménysége, de ennek ellenére reménykedett. Miért kell akkor reménykednünk? Vagy a reménység ellenére reménykedünk? Először is hadd mondjam, hogy vannak emberi reménységek, és létezik olyan reménység, amit Isten ad. Itt erről a kettőről lehet és van szó. Volt egy emberi reménysége Ábrahámnak, és ennek az emberi reménységnek ellenére kellett Istenben reménykedni. Nem tudom, hogy észrevettük-e magunkon, hogy nagyon szép álmokat tudunk kitalálni. El tudjuk képzelni a jövőt. Egy-egy döntésünk előtt józan ésszel mérlegeljük, belefér-e még az életünkbe. Ezek a magunk alkotta reménységek. És ezzel szemben létezik az isteni remény, amit Isten ébreszt a szívünkbe. És néha ez pont úgy van, mint Ábrahám esetében, hogy ennek nincs semmi emberi alapja. Emberileg teljesen reménytelen és elképzelhetetlen. Ábrahámnak Isten utódot ígért, amikor elhívta őt ősei földjéről, Ur Kasdimból. Ebben reménykedhetett volna Ábrahám. De nem adta Isten a megígért gyermeket. Ezért kapaszkodott egy emberi megoldásba. Pedig akkor még fiatalabb volt. Több mint másfél évtizeddel korábban történtek ezek az események. érezte, hogy már a felesége Sára öreg, Sárának már nem fog gyereke születni, és egyre inkább nyugtalanodott, hogy Isten mégsem adja meg az ígéretet. És ekkor Sára azt javasolta neki, hogy a szolgálóján keresztül hagyjessen tehetbe. Annak a kornak egy szokásos örökbefogadási ceremóniája az, ami röviden le van írva itt az ígében. Volt egy isteni remény, a mindenható ébresztette a szívében. De ehelyett belekapaszkodott Ábrahám egy emberi reménységbe. És mennyi baj származott ebből. Képtelen volt Ábrahám arra, hogy az emberi reménység ellenére reménykedjen Istenben. És mennyi baj származott abból, hogy föladta azt, amit Isten ébresztett a lelkében, és helyette az emberi realitásokban, az emberi megoldásokban kezdett el bízni. Léteznek olyan helyzetek, amikor az ember felad minden reményt. A legtöbben ilyenkor meg szoktak halni, mert nem lehet reménység nélkül élni. Sokan nem feladják a reményt, hanem a lehetetlen helyzetben alkotnak maguknak egyet. Kitalálják, elképzelik, vágyakoznak rá, belekapaszkodnak. Lehet, hogy az ilyen emberi remény egy félig meddig megoldás, mint Ábrahámé is volt. Volt egy gyermek, akit szerethetett, akinek láthatta a növekedését, aki ott szaladgált Ábrahám sátor előtt, akit ölébe kaphatott és megpuszilgathatott. Volt egy emberi remény, nem az igazi, nem az, amit Isten adott, de ebbe az emberi reményben legalább bele lehetett kapaszkodni. Volt egy testvér, aki egyszer egy ugyanilyen emberi reményben szeretett volna belekapaszkodni. Gyökösi Endre, nagy lelki gondozó azt kérdezte tőle, hogy és az is kéne, amit vele együtt adnak. Mert sokszor nem is tudjuk, hogy amit mi olyan nagyon remélünk és jónak látunk, mennyi próbatételt fog jelenteni későbbiekben nekünk is, talán az utódainknak is. Ábrahám esetében ez egészen valóságosan így volt. Azután múltak az esztendők, több mint másfél évtized elmúlt, és akkorra Ábrahám megtanulta, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. És ekkor már az emberi, kézzelfogható reménységek helyett az isteni reménységben bizakodott. És nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már a saját teste. És Sára vége is elhalt. Nekünk is vannak emberi reménységeink. Például egy jól kigondolt szakmai lehetőség. Csak hogy ahhoz valami emberi megalkuvást kellene vállalnunk. Az a kérdés, hogy amikor eldöntöd, hogy elindulsz ezen az úton, veled megy az Úr Jézus. Mert ahova nem jön velünk az Úr Jézus, és nem adja rá az áldását, na, felesleges is elindulni. Valaki nem talált társat hosszú éveken keresztül. Volt a munkahelyén egy nős ember, aki kedveseket mondott neki. Felébredt a remény a szívében. De ha belevág ember az emberi megoldásba, elveszíti még az esélyét is annak, hogy Isten egy hozzávaló társa válasszon ki a számára és megajándékozza őt. Sokszor azon múlik az ember élete, hogy tud-e a reménység ellenére is reménykedve hinni, vagy belevág az ilyen torz fél megoldásokba, emberi reményekbe. Valakinek haldokolt az idős házastársa. El sem tudta képzelni nélküle az életét. És végig ebben a haldoklási szakaszban azt remélte, hogy a társa felgyógyul. Bár a társa már akkor nagyon sokat szenvedett. Már nem bírta tovább. Ez az illető egy ápolónő volt. És a házi orvossal együtt meg tudták tenni azt, hogy otthon ápolták a beteget. És egyszer a beteg, a férj azt kérte a feleségtől, bemegy a kórházba, szüksége van egy nagyobb vérátömlesztésre. Megbeszélték ezt a házi orvossal, valóban be is ment a kórházba, és néhány nap múlva a kórházban meghalt. Volt ennek a házastársnak egy emberi remény. És végig akarta életben tartani a férjét. Nem engedte el. Nem tudott a férj meghalni. És megbeszélte titokban a házi orvossal, hogy vigyék be őt a kórházba. Pedig van nekünk egy Istentől adott reménységünk. Mégpedig az a reménységünk, hogyha elbomlik a földi sátorházunk, akkor lesz örökké való hajlékunk a mennybe. Milyen nehéz ebben reménykedni sok-sok évtizednyi együtt töltött boldog házasság után. Milyen nehéz ebben az örök életben és üdvösségben reménykedni, és elengedni azt, aki olyan nagyon drága és olyan nagyon fontos volt a számunk. Gyakran látom, hogy valakiknek úgy elméletben van egy Istentől való reménységük. Tudják, hogy lesz feltámadás és örök élet. De teljesen, mind a két kezükkel belekapaszkodtak ebbe a földi reménységbe, és csak azért imádkoznak, hogy meggyógyuljon a társuk. Nagyon nehéz mindnyájunknak a reménység ellenére is reménykedve hinni úgy, hogy az ember a hitében nem gyengül meg. Így írja igében Ábrahámról az Isten, hogy a reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. És nem gyengült meg a hitében. Hitte, hogy Isten életre tudja hívni a nem létezőket, és megeleveníti a holtakat. Hiszed-e ezt? Honnan tudhatjuk ezt egészen biztosan? Olyan szépen mondja a Heidelbergi játék első kérdésére adott felelet. Nem a magamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a drága vérével minden bűnömért maradéktalanul elegette, és az ördög hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem fúlhat le a fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Tehát honnan van a bizonyosságunk? Abból, hogy tudom, hogy én Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ő minden bűnömért megfizetett. És olyan sokszor tapasztaltam már az életemben, hogy gondja van róla. És ezért az ő kezébe teszem az egész életemet. Hiszed ezt? Hogy Jézus Krisztus napjainkban is megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Hiszed-e, hogy neki teremtő hatalma van, és az ő lehetősége nem fejeződnek be az emberi reménységeink határánál? Ezért mondja Pál apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Ha igazán hívő emberek vagyunk, akkor nem fejeződik be a reménységünk a mulandóba, a racionalitás határánál. Sőt, ott kezdődik. És akkor a reménység ellenére is reménykedve tudunk hinni. Képesek vagyunk arra, hogy feladjuk a magunk álmait, elgondolásait, reményeit. És egészen az örökkévaló Isten kezébe tegyük le a sorsunkat. Hadd kérdezzem, létezik-e lehetetlenebb helyzet, mint nagy csütörtök este volt Jézus Krisztus számára? Ő is szeretett volna valami emberi megoldást találni. Ezért imádkozott úgy, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár. De ezen az emberi reményen túl, ott volt a teljes bizalma az élő Istenben. És ki tudta mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Van az emberi reménységen túl reményünk az élő Istenben. Ramasz László a római levél 4. részét, ezt az ige szakaszt, aminek egy kicsi néhány versét felolvastam, a kegyelemről szóló megigazulás vezérgondolatának tartja. Tudnunk kell, hogy minden az életünkben Isten kegyelméből történik. És úgy kell nézni az álmainkat, az elképzeléseinket is. Az is Isten kegyelméből történik. Akkor lesz győzelmes a hívő életünk, ha egészen rábízzuk magunkat erre a kegyelemre. Valaki már idős férfiként visszagondolt a gyerekkorának, és eszébe jutott az édesapja, aki minden este szertartásosan kitette a zsebéből az óráját, az apró pénzeket, kulcsokat, minden egyes tárgyat. És egyszer ez a akkor még kicsi gyermek megkérdezte az édesapjától, hogy miért teszi minden este ezt a szertartást? És az édesapja azt felelte. Ez a vett fiam. Ha mindig minden a zsebeinkben marad, az deformálja a ruhádat, szétfeszíti a zsebedet, és feleslegesen koptatja. Aztán kissé elgondolkozva hozzátette. Tudod, van ebben valami jelképes is. Kipakolod vele együtt az elmúlt napot, ezzel megüresíted magad, és utána a kezedbe veszed a Bibliát, hogy így készülj az elcsendesedésre és a következő napodra. Milyen szépen magyarázta meg ez az édesapa ezt az esti szokását a gyermekének. Hadd mondjam ehhez kapcsolódva, hogy létezik egy ilyen minden estén kipakolás is. Ki kell pakolnunk a hamis emberi reménységeinket, amit aznap elképzeltünk, elterveztünk. Le kell tenni, nem csak egy elképzelt, hanem Jézus Krisztusnak a Golgotai kereszten megfeszített valóságos kezébe. Mert különben úgy elhasználódik az életünk. Eldeformálódik, eltorzul. És nem lesz olyan, ami ennek a mindenható Isten megálmodta. Én tudom, és nagyon biztos vagyok benne, hogy ha valaki föladja a reményt, akkor meghal. És nem is kell egy hívő embernek föladja a reménységét. Inkább arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy az emberi reménység helyett azok úgyis csalfák, csalókák, gyorsan elmúlnak. Szóval az emberi reménységek helyett Istenbe vessük a bizalmunkat. Abban, amit ő tényleg megígért a számunkra. Abban nem fogunk csalódni. Amiatt nem válunk nevetségessé. És nem is kell a későbbiekben majd szégyenkezni miatta. Amen. És magasztalunk téged, Úr Jézus. Köszönjük, hogy te gondot viselsz szólunk. Szüntelenül számon tartod az életünket. Köszönjük, hogy mennyei atyánk vagy. Kérjük, hogy vezess bennünket napról napra, lépéstől lépésre. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk hozzád, őrizd meg mindnyájunkat, ami népünket koronavírus veszélyeivel szemben. Kérünk szépen, áld meg azokat, akik ebben a betegség, ezzel a betegséggel szemben küzdenek, orvosként, ápolóként. Kérünk, hogy adj erőt a helytállásukhoz, a munkájukhoz, mindig hazánkban, mind pedig a világ sorsoltáján. Könyörgünk hozzá, most különösképpen is a Kínában élő testvéreinkért, az ottani keresztényekért, de a nem keresztényekért is. Kérjük, hogy őrizd meg őket bajukban, nyomorúságukban. Így könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, minden dolgunkat, hogy tudjuk a te kezedbe tenni. Te vagy a mi áldott Úrunk, segítünk és támaszunk. Kérjük, hogy jó voltodat ne vagy meg tőlünk. És könyörgünk hozzád, Urunk, a többi betegért is, akik kórházban vannak. Kérünk, hogy add, hogy mielőbb felgyógyuljanak, egészségesek lehessenek. Így könyörgünk hozzád, itt Magyarországon, hogy te adj egy ébredést. Könyörgünk hozzád nép vezetőjét, hogy hagyd tudjanak neked tetsző módon szolgálni téged, és országunkat megfelelőképpen vezetni. Imádkozunk hozzá gyermekeinkért, hittanosainkért, konfirmandusokért. Kérjük azt, hogy őket is te vezest, őket is te igazgasd a neked tetsző úton. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,
szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássuk meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Amen.
Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.